Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most hadd olvassam Istenünk igéjét, úgy, ahogy az írva található a Zsoltárok könyvében, a 23. Zsoltárban. Tehát Istenünk igéjét olvasom, ahogy az 23. Zsoltárban szerepel. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőken nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát, most jöjjetek fennállva, emeljük a mi szívünket Úrunkhoz, és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, hadd dicsérjünk és magasztaljunk téged, hiszen te vagy a mi pásztorunk. Te vagy az, aki a mindenséget, az egész világot, az egész univerzumot akaratod és kedved szerint terelgeted. Te vagy az, aki a történelem folyását is a kezedben tartod, és a mi porszemnyi életünk fölött is te őrködsz, pásztorunk. Urunk, magasztalunk téged azért, mert olyan jóságos vagy hozzánk. Magasztalunk azért, hogy nem az érdemeink szerint bánsz velünk, hanem kegyelmesen fordulsz hozzánk. A te ítéleted nem sújt le ránk azonnal, holott mi sok bűnt elkövettünk, és el is követünk naponként, de te mégis felhozod miránk is a te napodat, adsz esőt a földnek, és gondoskodsz minden testi szükségleteinkről, és gondoskodsz a mi lelki szükségleteinkről is. Hálát adunk neked, Úrunk, azért, hogy a mai napon is azért gyűjtöttél össze bennünket, hogy a mi lelkünket építsd, azért hívtál bennünket össze, hogy magadhoz gyűjtsd a te népedet, hogy szólongass, és a megtérésre hívj bennünket. Kérünk, Urunk, hogy a te felszólításod, igéd üzenete hadd jusson el mindannyiunk szívéig. Te add, hogy ne legyen a mi szívünk kemény, ne keményítsük meg magunkat, ne álljunk ellen, hanem alázattal tudjuk fogadni a te tanításodat, és oda tudjuk szánni neked a mi életünket. Így kérünk, Urunk, hogy te áld meg mai Isten tiszteletünket szent jelenléteddel, és munkálkodj mindannyiunk szívében, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat Jézus Krisztusért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretünket. A 172. dicséretünket énekeljük el egyetlen versszakával, amely így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.
Right.
Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Márk evangéliumában, Márk evangéliumának 14. fejezetében, az első 9 versben, eképpen. Két nap múlva pedig húsvét vala és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok és az írástudók tanakodnak vala, hogy csalárdsággal mi módon fogják meg és öljék meg őt. Mert azt mondják vala, ne az ünnepen, hogy a nép felnezendüljön. Mikor pedig Betániában a poklos Simon házánál vala, amint asztalhoz üle, egy asszony méne oda, akinél alabástrom edény vala, valódi és igen drága nárdus olajjal, és eltörvén az alabástrom edényt, kitölté azt az ő fejére. Némelyek pedig háborognak vala maguk között, és mondának, mire való volt az olajnak ez a tékozlása? Mert el lehetett volna azt adni 300 pénznél is többért, és odaadni a szegényeknek, és zúgolódnak vala ellene. Jézus pedig mondta, hagyjatok békét néki, miért bántjátok őt? Jó dolgot cselekedett én velem. Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük, de én nem leszek mindenkor veletek. Ő, ami tőle telt, azt tevé, előre megkente az én testemet a temetésre. Bizony mondom néktek, valahol csak prédikálják ezt az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére. Foglaljunk helyet, testvéreim! Szeretett testvéreim! Márk evangéliumának 14. fejezetében elkezdődik a passió történetének a leírása. Már a 8. fejezettől kezdve erre készíti Márk evangélista az olvasóit, ott ugyanis elhangzik Péter hitvallása, ő elmondja ezt, hogy te vagy a Krisztus, te vagy az élő Isten fia, és ezek után az Úr Jézus egyből el is mondja, hogy az ő küldetésének a része, egy fontos része, hogy ő szenvedjen és meghaljon. És attól a ponttól kezdve Jeruzsálem felé veszik az irányt, elkezdenek arra felé utazni, és Jézus még többször beszél az út folyamán a ráváró szenvedésekről. És amikor a Szent Városba érkeznek, a templomban a konfliktus is egyre éleződik, a zsidó vezetői réteg és Krisztus között. És mindez a felvezetés, ez az előkészítés itt a 14. fejezetben ér célba, itt ugyanis már teljesen a keresztre, Jézus Krisztus engesztelő halálára és annak körülményeire fókuszál már a Szentíró. Közvetlenül Jézus halálához kapcsolódik az ő megkenetése, azután, ugye erről szól a mai szakasz, azután az utolsó vacsora következik, ahol szintén ugye Jézus az ő testének megtöretéséről, vérének kiontatásáról beszélt, ezután elkezdődik a Getsemáné kerti gyötrődése, elfogadása, vallatása, és ezek már annak a beteljesülései, amiről Jézus előre szólt az ő tanítványainak. Itt nyernek értelmet például azok a megjegyzések is, amik még az evangélium elején jelentek meg. Már a 3. fejezetben olvashattunk ilyenről, hogy a farizeusok el akarták veszíteni őt, és ezen tanácskoztak. És ide elérkezünk a 14. fejezetbe, és tényleg el akarják veszíteni őt. Már itt is látjuk, hogy ezt a tanácsot tartják az első 1-2 versben. Illetve a tanítványok kiválasztásakor is megjelenik egy ilyen utalás, Iskariótes Júdás neve mellé hozzáfűzi a Szentírás, hogy aki el is árulta őt. És itt megint csak a 14. fejezetben láthatjuk az ő árulását. Ugye ezek nekünk, akik már jobban ismerjük Jézus személyét, azt, hogy mi történt vele, hogy mit tett, nekünk ezek nem annyira meglepőek, de ha valaki először hallott az Úr Jézusról, mondjuk pont Márk evangéliumán keresztül, akkor ezek az utalások, amik itt az evangélium elején megjelentek, ezek itt a 14. fejezettől nyernek igazi értelmet az ő számára. De ezekkel majd egy legközelebbi alkalmon szeretnék foglalkozni. Ma azt nézném meg, hogy Jézus Krisztus betániai megkenetése miként kapcsolódik a passió történethez, és hogy milyen jelentősége van ennek, illetve azt is, hogy milyen tanulságot hordoz ez a mi számunkra. Alapvetően három részre osztja magát itt az ige, mert hogy először leírja az asszonynak a tettét, azt az áldozatot, amit hozott Jézusért, másodszor közli a tanítványoknak a reakcióját, hogy ők milyen véleménnyel voltak erről a tettről, és harmadszor pedig Jézus Krisztus helyzetértékeléséről olvashatunk, aki ezt az egészet helyes megvilágításba helyezi. Úgyhogy ebben a sorrendben szeretnék haladni itt az értelmezésem. Adott ez az alaphelyzet, hogy Jézus és a tanítványai ott vannak Betániában. Ez a Betánia, ez talán többen tudjuk, hogy Jeruzsálemhez közeli falu, és az ünnepeken megjelenő zarándokok, nem, ezek a tömegek nem csak a fővárost lepték el, hanem a környező településeket is, így a közelgő Páska ünnep kapcsán is többen Betániában kerestek szállást. És Jézusnak ráadásul itt több közeli ismerőse is lakott, gondolhatunk Máriára, Mártára és Lázárra, akikkel szoros barátságot ápolt, hát ő hozzájuk be tudott térni. Most éppen nem az ő házukban vendégeskedett, hanem Poklos Simon, vagy az újabb fordítás szerint Leprás Simon házánál voltak. Ez a Leprás Simon, ez egy olyan személy, akiről nem sokat tudunk, itt a Krisztus megkenetésének leírásán kívül nem is szerepel az ő neve, de annyi biztosan kiderül róla, egyrészt, hogy Betániában lakott, másrészt, hogy valamikor ő leprás volt. Mert ezért kapta ezt a jelzőt az ő neve elé. Harmadrészt az is biztos, hogy már nem leprás, mert ha leprás lett volna, akkor a városon kívül kellett volna lennie, és akkor nem lehetett volna házigazda egy ilyen eseménynél, akkor nem várhatott volna vendégeket. Úgyhogy ez alapján úgy tűnik, hogy ez a leprás Simon ez régebben szenvedett ebben a súlyos betegségben, de valószínűleg Jézus meggyógyította belőle, és így maradt fenn az ő neve, hogy a leprás Simon, aki meggyógyult, és nem a másik Simon, mondjuk a Simon Péter, vagy a halász Simon. Szóval nála vannak, és enni készülnek, amikor feltűnik egy asszony. Márk így nevezi, hogy egy asszony. János evangéliumából még azt is megtudjuk, hogy ez az asszony, ez Márta és Lázár testvére, Mária. És Mária nem törődik az akkori etikettel, nem veszi figyelembe azt, hogy az asszonyoknak nem illik a férfi társaságot megzavarni, ő fogja az olaját, és oda megy Jézushoz, hogy a fejére öntse. Habár nekünk ez a tett is furcsának tűnhet, mert nem biztos, hogy annyira repesnénk az örömtől, hogyha valaki oda jönne és olajat kezdene öntögetni a fejünkre, de ez az idegenkedésünk, ez csak a kulturális különbség miatt van, ott ez megszokott dolog volt, hogy az előkelő vendégekkel szemben egy ilyen eljárást alkalmazott, általában a házigazda. Itt azonban mégis egyrészt nem a házigazda teszi, ez is meglepő, másrészt az, hogy Mária tette, és azon felül, hogy ő ezt nőként bevállalta, hogy oda megy, még több apró részlet is arra utal, hogy ez egy különleges eset. Az egyik ilyen részlet az, amikor azt írja itt a Szentírás, hogy az alabástrom edényben vitt olaj, ez igen drága volt. Igen drága nárdus olajat vitt Mária, vagy ez az asszony. Tehát ez nem az a fajta olaj volt, amin Mária a reggeli rántottát sütögette volna, hanem egy illatszer, és a tanítványok ott gyorsan egy ilyen becslést is végeznek. A tanítványok által becsült értéke ennek az illatszernek, a nárdus olajnak több mint 300 pénz, így írja Károli, több mint 300 dénár. Itt a dénárt írja a görög szöveg. Na most a Bibliából tudjuk azt, hogy egy kétkezi munkás napi, egynapi munkabére volt egy dénár, és tekintve, hogy egy év 365 nap, de minden héten van egy nap, a nyugalom napja, akkor a 362-ből 52-t elvonunk, mert azon a napon nem dolgoztak, a sabbat napon nem dolgoztak. Így a munkás ember a maradék 313 nap mindegyikén kereshetett egy dénárt. Tehát ezek alapján a több mint 300 dénár az sok embernek egy teljes évi fizetése lehetett. Annak felel meg. És akkor most mindenki gyorsan magában utána számolhat, hogy mennyit keres egy évben. A mai magyar helyzetben ez nagyságrendileg ilyen több milliós tétel. Annak felelne meg. Egy ilyen drága parfüm olaj az, amit Mária odavisz. És egy ilyen drága parfüm olaj az egyrészt óriási érték, másrészt, ha valakinek volt, akkor ez egyfajta ilyen státuszszimbólumként is működhetett, hogy ők azt nem bontogatták ott nap mint nap, meg nem kenegették magukra, hanem az azért volt ott, hogy a családnak a esetleg jó helyzetét vagy előkelőségét meg tudja mutatni. És akkor Mária oda sétál vele, és jön egy másik érdekesség, hogy nem csak egy kicsit önt belőle, hogy na látod, Jézus, megtisztellek azzal, hogy ezt most kibontom neked, és kapsz belőle, hanem mindet kitölti. Már a kibontásnál sem finomkodik, hanem letöri a nyakát, és az edény teljes tartalmát kitölti Jézusra. Ugye János evangélista azt írja, hogy Mária a lábáról törölgette a hajával ezt az olajat, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy Mária kitöltötte a fejére ezt a valamekkora adag olajat, ami lefolyt végig, és aztán a lábára lefolyt olajat még a hajával, a saját hajával letörölte onnan. Hát, na most így már azért ez az egész tett igencsak meghökkentő. Egy éves fizetést, a státuszszimbólumot így elherdálni? Csak úgy kijönteni azt a drága olajat? Nem pazarlás ez? És hát azt kell mondani, hogy a Bibliában van néhány ilyen áldozat, akár ez is, amelyik nem tűnik igazán logikusnak. Nem értjük, hogy miért jó, de Isten szemében mégis kedves. Miért jó az, hogy az özvegy, például az özvegy asszony bedobta az utolsó két fillérjét a persejbe? Vagy miért öntötte ki Dávid az Úrnak azt a vizet, amit a vitézei hoztak a betlehemi kútról? És még lehetne példákat hozni, de amire rá akarok mutatni ezzel, hogy a világ szemében nem csak ezek, hanem minden az Úrért hozott, vagy neki felajánlott áldozat ilyen érthetetlen. Tehát nem csak ezek, van, ami nekünk is érthetetlennek tűnik, de a világ szemében minden áldozat, amit Istenért hoznak emberek, vagy hozunk mi, az ilyen érthetetlen. Tehát az emberek nagy része nem érti, hogy minek adakozni mondjuk a templomban. Főleg rendszeresen. Tehát azt mondják, hogy hát az a pénz az az enyém, én kerestem meg, miért adjam oda másnak? Te fizetsz a templomba? Miért? Tizedet fizetsz? Hú, hát miért adsz oda annyit? Vagy valamilyen külön célra felajánlott valaki egy összeget? Hát ez teljesen érthetetlen. Miért pazarolod a pénzedet rájuk, mondják. De nem csak a pénzre igaz ez, hanem más jellegű áldozatra, például gyülekezeti szolgálatra is ugyanez vonatkozik. Mert ebben a világban szinte mindenhonnan azt látjuk, azt halljuk, hogy azért kell teperni, hogy magunknak megszerezzük a dolgokat. Azért küzdj, hogy neked meglegyen. És ebben a világban azt mondani, hogy én mondjuk a szabadidőmből a gyülekezetre áldozok, ez az emberek szemében megint csak nem logikus. Pazarlod az idődet erre. Szerintük ez nem kifizetődő. Az, hogy mondjuk valaki bevállalja azt, hogy vasárnap korán fel kell azért, hogy eljöjjön az Isten tiszteletre, hát ez furcsa. Miért pazarlod erre az idődet? Nem, hogy pihennél. Az, hogy valaki esetleg mondjuk pénteken vagy szombaton még azért is eljön, hogy itt takarítson meg, rendet rakjon, hogy vasárnapra szép tisztaság legyen, hát az meg már főleg. Ugye, mert még vasárnap, jó, hát ha kell ez a lelkednek, akkor menj el. De az, hogy az ember valami erőt, energiát, időt fektet bele, hát ez hogy, miért? Arról nem is beszélve, hogy vannak olyanok, akik mondjuk a munkahelyi szabadságukat arra használják, hogy el tudjanak menni táboroztatni. Hát erre pazarlod? Bocsánat. Nem sorolom tovább, az biztos, hogy az Úrért hozott áldozatok a hitetlen emberek szemében ilyen idegenek, furcsák, ilyen értelmezhetetlenek, annyira mélyen bennük van az önzés, hogy ez mind pazarlásnak tűnik. És ha mi is nagyon értetlenkedünk egy Krisztusért hozott ilyen nagy áldozaton, ide visszakanyarodva az igéhez, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy miért olyan furcsa nekünk az, hogy valaki ekkora áldozatot tud hozni az Úrért. Nem lehet-e az, hogy esetleg mi is átvettünk ebből a hitetlen szemléletmódból, és túl drágának tartunk bizonyos dolgokat ahhoz, hogy azt Istennek szánjuk. Azért is érdemes ezen elgondolkozni, tovább lépek, mert itt maguk a tanítványok, akik ott ülhettek az asztalnál, és a szemtanúi voltak ennek az egész eseménynek, ők is vakvágányra tévedtek. Hogyan történt ez? János evangéliuma azt írja, hogy Júdás, Iskariótes Júdás volt az, aki föltette ezt a kérdést, hogy miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dinárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek. Tehát ezt a kérdést ezt Júdás ott fölteszi mindenki előtt, csak hogy ezt ő nem a szegények iránt érzett ilyen mérhetetlen szánakozásából fakadóan mondta, hanem ugye János azt is leírja, hogy nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő erszényből elszedegette, amit beletettek. Tehát Júdás pontosan egy olyan énközpontú, a pénzre fókuszáló ember, azért minden módon küzd, még akár úgy is, hogy másoktól lop, mint amilyenről az előbb beszéltem. Nem is rejti végül is Júdás véka alá az ő véleményét, ő elmondja, hogy Mária tette, teljesen értelmetlen és felesleges. Ez pazarlás. Azt nem mondja ki, hogy miért tartja annak, ugye, hogy ő ezt igazából azért tartja pazarlásnak, mert így nem tud belőle hasznot szerezni, de pazarlásnak tartja. Érdekes, hogy ez a megszólalás, amit itt Júdás előad, ez egy ilyen hát kegyes mázzal leöntött anyagiasság. Tehát ő ezt úgy szépen előadja, mintha nagy gondja lenne a szegényekre, tehát úgy elő tudja adni, hogy az Úrért és a szegényekért, mert hogy Isten ezt parancsba adta, hogy foglalkozzanak vele, vagy a szegényekkel, rászorulókkal, az emberek, az ő követői, de igazából nem ez érdekli. Na most ő ezt elmondja, és mi lesz a hatása? Azt, hogy Júdás szavait hallva azt láthatjuk az igéből, hogy a többi tanítvány is elkezdi osztani az ő nézetét. Azt írja Márk, hogy háborognak maguk között. Máté úgy mondja, hogy a tanítványok bosszankodnak maguk között. Pedig ez a Júdás, ez egyébként ugye egy tolvaj volt, és mégis hallgatnak rá. Egy pillanat alatt átveszik Júdás szavait, és ők is elkezdik fújni ugyanazt a nótát gyakorlatilag. És hát nem tudom eléggé hangsúlyozni, testvérek, ennek a veszélyét. Hogy hányszor hisszük el mi magunk azt, amit tolvajok, vagy csalók, vagy árulók mondanak. Hányszor hisszük el tolvajok, csalók és árulók szavait. A mai Júdások mondanak valamit, és lehet, hogy mi egyből ugyanazt elkezdjük fújni velük. Előveszik ezt a kegyesnek tűnő anyagias felfogást, és a hívők sokszor ugyanezt átveszik, és mondják, hogy persze, ezt így kellene csinálni. Amikor így átvesszük egyből ezt a nézőpontot, ez különösen jellemző ma, amikor elterjedtek ezek a szlogenek. Black Lives Matter, Love is Love, ezek mennek ugye a nyugaton, hogy a minden fekete élet számít, ami persze, hogy számít, de hogy ilyen szlogenek mögé bújtatott ilyen gondolatok hódítanak. Magyarországon is vannak ilyen szlogenek, a család az család, meg egyebekkel találkozhatunk. És akkor megy ez a szlogen kommunikáció, egyébként nem csak a bal oldalon, hanem a jobb oldalon is. a politikára különösen jellemző, minden médiából ezek a szlogenek ömlenek, állandó jelleggel ránk, és mit csinálunk mi? Azt látom, hogy sokszor ugyanúgy átvesszük és ismételgetjük ezeket a szlogeneket, akár melyik oldalról, mint ahogy a tanítványok Júdásnak a szavait. Nem fogom részletezni, mindenkinek eszébe jutnak ezek a szlogenek, a magyar politikából is szerintem. Itt Calvin szavait idézném, aki azt mondja, hogy Krisztus tanítványait Júdás oldalára sodorta a könnyed és ostoba hiszékenység. Könnyed és ostoba hiszékenység. És mi sokszor ugyanilyen könnyed és ostoba hiszékenységgel elfogadunk mindenféle hazugságot, és egyébként nem csak a politikára nézve. Nyilván a politika az gyakorlatilag mindenhova beférkőzik, de nem csak arra nézve, mert ha megfigyeljük, akkor Júdás végül is ő a Krisztus követői közé tartozik. Mondhatjuk, hogy az egyház, a látható egyház része. És ő ott előadja, hogy ő szerinte mit kellene csinálni. Hogy mi az ő feladatuk. Elmondja, hogy mit várna el Jézustól, meg az ő követőitől. Elmondja, hogy a szegényekkel kellene foglalkozni. Holott egyébként ugye Jézus éppen meghalni készül a kereszten, és mint kiderül, majd erre visszatérek később, de Mária tette megváltás történeti jelentőséggel bír. De Júdás ezzel nem törődik, hanem ő elmondja, hogy szerintem mit kellene tenniük, és a tanítványok pedig ezt elhiszik. És itt megint csak mondom, hogy hányszor elmondják a mai korban is az emberek, akár a látható egyházban, hogy mi az egyház feladata. Akár ugyanezt, mint amit itt Júdás mond, ez egyébként azóta is létezik, hogy az elsődleges feladat az az, hogy segítsünk a szegényeken. Segítsünk a rászorulókon. Az egyház az ne papoljon, hanem folytasson szociális munkát, mert annak van haszna. Még egyszer mondom, az Úr fontosnak tartja, hogy segítsünk a rászorulókon. De az egyház feladatát ő adja meg, és az egyház elsődleges küldetése, Isten népének az elsődleges küldetése nem a szociális gondoskodás. De sok keresztény mégis elhiszi, hogy ez az elsődleges feladatunk, és akkor a Szentírást így gyakorlatilag félredobják, és szaladnak, hogy jobb helyé tegyék a világot, hogy akkor tegyünk oda mindent, és akkor majd ez fordulni fog az igazságtalanság meg az elnyomás. Vagy valaki azt mondja, hogy az egyház feladata az, hogy hirdesse a szeretetet és az elfogadást. És erre sok keresztény, akár lelkészek is így a fejükhöz kapnak, ja, tényleg, hát tényleg ezt kellene csinálni, és akkor hangzik szószékekről a teljes elfogadás, mindenkit meg lehet áldani, mindegy, hogy ki milyen kapcsolatban, vagy a Bibliához milyen köze van. A Biblia a fő üzenete az elfogadás, és akkor ezt kell képviselni, mert valaki ezt mondta. És a döbbenetes az egészben, hogy a tanítványok itt a megkenetésnél ezt úgy tették, hogy az Úr Jézus végig ott ült mellettük az asztalnál. És megkérdezhették volna tőle, hogy te Jézus, te mit mondasz? Mit gondolsz erről ez? Amit mondjuk Mária tett, ez pazarlás vagy áldozat? Mit gondolsz erről? De nem kérdezték őt, hanem helyette ugye ezt írja az ige, hogy bosszankodtak, háborogtak, és akkor mondták így a magukét. Elindult ez a hőbörgés. A tanítványok rögtön kaptak azon, amit Júdás mondott, és miután ürügye is volt, már rohantak is a család ítéletre. Holott alaposabban meg kellett volna vizsgálniuk, hogy vajon méltó-e az asszony a megrovásra, kiváltképpen azért is, mert jelen volt a mester, és illett volna az ő véleményéhez igazodniuk, mondja megint csak Calvin. Testvérek, ez legyen tanúsága számunkra. Mielőtt nagy felháborodással elkezdünk megmondó emberekké válni, azelőtt azért kérdezzük meg az Urat. Nézzük meg, hogy mit mond az adott dologról az igében. És majd utána esetleg el lehet mondani, de döbbenetes az, hogy történnek események a világban, történnek események akár az egyházban, és emberek mondják, fújják a magukét, és elő nem veszik a Bibliát, hogy megvizsgálják, hogy mégis Isten mit mond erről. Hogy ő lehet, hogy elmondja, hogy ebben a helyzetben mi lenne a helyes. Vagy lehet, hogy elmondja, hogy ő miként tekint arra az adott dologra, valakinek a megnyilvánulására, vagy tettére. Annyi megmondó ember van, de mi inkább hallgassunk arra, amit Isten mond nekünk. Mert hogy Isten mond nekünk dolgokat, kijelentette, leíratta, amit tudnunk kell, és habár a tanítványok itt nem kérdezték Krisztust, de ő azért elmondta, hogy miként tekintsenek, és mi is miként tekintsünk erre az esetre. Úgyhogy erre rá is térek. Ugyebár a bűneset óta az ember próbálja maga eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, de a jó és rossz meghatározása az Isten privilégiuma, és ő itt azt mondja, hogy az, amit az asszony tett, az jó cselekedet. Jézus ezt mondja, hogy ez, amit az asszony tett, amit Mária tett, ez jó cselekedet. Persze nem olyan értelemben, hogy az üdv szerző lenne, mert a Biblia azt mondja, hogy mi olyat nem tudunk tenni, de jó cselekedet. Ez helyesen tette, amit tett. És nem azért, mert Isten mindenkitől ezt várná el, hogy az éves fizetését adja oda. Azt mondja Isten, hogy a szegényekkel való foglalkozás annak ellenére, hogy Júdás ezt az ügyet nem őszintén képviselte, de mégis fontos. Viszont itt épp, ahogy említettem, a megváltás történetnek a csúcspontja Jézus halála, az ő eltemetése és feltámadása fog bekövetkezni pár nap múlva, és ez az esemény, ez ezúttal felülírt a fontosságban a rászorulókkal való foglalatosságot. Tehát Isten nem várja el, hogy ugyanazt tegyük, amit Mária. Nem akarja Isten azt, hogy pazaroljunk. Nem kell itt Isten tiszteletként ilyen hatalmas összegeket felajánlani, vagy fényűző dolgokat tenni. Viszont Jézus engesztelő halálát és az ő megváltó munkáját helyes volt, Isten szerint helyes volt egy ilyen szimbolikus tettel, ilyen mértékű áldozattal jelezni, előre jelezni. És ezért olvastam föl egyébként a 23. Zsoltárt, ami nem egy tipikus messiási Zsoltár, de az Úr Jézus pontosan azt élte át, és még ezután ezek következtek be az ő életébe, mint amiről a Zsoltár szól. Mert ugye azt mondja a Zsoltár, hogy a halál árnyékán a földjében járok. És ezzel kezdtem a bevezetőt, hogy Jézus már itt csak az ő halálára koncentrál. Arról beszél, hogy ezt a temetésemre tette Mária. A következőben a teste megtöretéséről, a vére kiontatásáról, és így tovább. Ő ekkor már a halál árnyékán a földjében járt. És tudta Jézus azt, hogy kínok között hal meg, azért, hogy a benne hívőknek bűnbocsánatot és örök életet szerezzen, de még ekkor is azt tapasztalta, és azt élte meg, amiről megint csak a Zsoltár szól, asztalt terítesz nekem még az én ellenségeim előtt is. Ott van már, bement Jeruzsálembe, vagy ott volt a környéken, ugye Betániába, és ott vannak azok, akik el akarják őt veszíteni. És akkor Jézust meghívják egy ilyen vendégségbe, és ő ott leül, mint díszvendég, egy ilyen kiváltságban van része. Gyakorlatilag az valósul meg, amiről a Zsoltár szól. Még egyébként az utolsó vacsorakkal is asztalt terített neki az atya. Megkened fejemet olajja, mondja a Zsoltár, és itt elérkezünk ahhoz, hogy Mária ezt valami olyan titkos indítatástól fogva cselekedte, ami az Úrtól jött. Mert hogy ennek így meg kellett történnie. Ennek meg kellett történnie. Jézusnak meg kellett kenni a fejét. Az ő temetésére készülve. És ez mind arra a megváltásra és arra az üdvösségre utalt már előre,
amit Jézus az ő vére árán szerzett meg ezután. Tehát Jézus azt mondja, hogy ne ítéljék el ezt az asszonyt. Sőt, és ezzel lassan befejezem itt a mondandómat, de az asszony védelmére felhozza még azt, így elmondja, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. És Jézus ekkor is igazat mondott. Mária tette, bekerült a Szentírásba, és a mai napig prédikálnak róla. És habár Isten tényleg nem azt mondja, hogy mindenünket el kell dobni fizikai értelemben, vagy anyagi értelemben, valamilyen szinte lelki értelemben igen. Lelki értelemben hátra kell hagynunk mindent ahhoz, hogy az ő követői legyünk. Lelki értelemben el kell engedni az anyagi javainkat, el kell engedni a kötődésünket a földi dolgokhoz, ahhoz, hogy igazán oda tudjuk magunkat szánni Krisztus követésére, de ezt a tettet, ezt nem írja elő mindannyiunk számára, de Mária áldozatkészsége, alázata és az ő nagy lelkűsége, az biztos, hogy példaértékű minden hívő számára. És hát a tanítványok félrecsúszása az is példa, csak az egy intő példa. Az intő példa kell, hogy legyen nekünk, nem szabad kritika nélkül átvenni az emberektől ezeket a szavakat, szlogeneket, hozzáállásokat, még akkor sem, hogyha az jól indokoltnak tűnik. Meg kell kérdezni az Urat, hogy ő mit mond erről, és ahogy itt is látjuk, az Úr válaszol rá, hogyha mi is imádságba odafordulunk, és kérünk bölcsességet, és kérünk útmutatást, akkor biztos, hogy ő ezt meg fogja adni nekünk. Adjon is nekünk az Úr bölcsességet és útmutatást, ahhoz, hogy hátra tudjuk hagyni azokat, amikhez itt a földön ragaszkodunk, és oda tudjuk szánni szívünket és életünket az ő követésére. Legyen így. Amen. Jöjjetek testvéreim, most fennállva adjunk hálát és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te mindig olyan bölcsen szóltál, és mindig megmutattad a tanítványoknak is, és megmutatod nekünk is, hogy mi a helyes, hogyan kell helyesen értékelnünk adott helyzeteket, hogyan kell helyesen értékelnünk adott cselekedeteket, és hogy milyen módon tudunk mi is helyes tisztelettel, helyes imádattal, neked tetsző módon közeledni hozzád, Urunk. Úrunk, megvalljuk neked, hogy bizony mi is vétkesek vagyunk a tanítványok bűnében, mi is sokszor hiszékenyek vagyunk, sokszor olyan könnyen bedőlünk a hitetésnek, tolvajoknak, hazugoknak, csalóknak. Látod, Urunk, hogy milyen könnyen megtéveszthetőek vagyunk, mert a te világosságod nélkül mi csak sötétben tapogatózunk, Urunk. De köszönjük neked azt a világosságot, amelyet kiárasztottál. Köszönjük, Urunk, a te igéd világosságát, és hogy innen tanítasz bennünket. És kérünk, Urunk, hogy minden alkalommal, amikor hozzád jövünk, akkor nyitogasd a mi szívünket, hogy minél több fény áradhasson oda be, és hogy minél inkább el tudjon múlni a bűnnek a sötétsége a mi életünkben. Urunk, kérünk téged, hogy így vezérelj bennünket a mi életünk útján. Kérünk téged azért, hogy te adj nekünk bölcsességet, hogy igaz módon tudjunk szólni, igaz módon tudjunk élni, és életünkkel, tetteinkkel, szavainkkal téged tudjunk képviselni, és ne a bűn előre haladását vagy terjedését szolgáljuk. Urunk, kérünk téged, hogy te áld meg a mi gyülekezetünket, könyörgünk azért, hogy te adj testi-lelki növekedést, kérünk, hogy te munkálkodj a gyermekek és fiatalok szívében is, könyörgünk, hogy te légy a családoknak erősítője és megtartója, könyörgünk, Urunk, a betegekért, a gyengélkedőkért, az idősekért, hogy te erősítsd meg őket, és te tartsd meg őket magad mellett, hogy a szenvedések idején is benned lelhessenek békességet és megnyugvást. Urunk, könyörgünk a népünkért, annak vezetőjéért, hogy te áld meg tisztán látással, hozzád fordulással, minél több honfitársunkat és minél több vezetőnket, hogy ne a nép romlását, hanem a javát tudják szolgálni. Urunk, köszönjük, hogy a te kezedbe tehetjük le életünket és sorsunkat. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket a te nagy nevedért. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. És fogadjuk Istenünk áldását, az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el a gyülekezetünk hirdetéseit. Hirdetem a testvéreknek, hogy az előttünk álló héten a bibliaóra, a keddi bibliaóra az kerül megtartásra, egyéb ilyen hétközi alkalom most hivatalosan nincsen. Következő vasárnap is helyettesítő szolgálatra kerül sor, akkor Busz Péter testvérünk fog majd itt szolgálni, és ő fogja Isten igéjét hirdetni. A nyaralóknak jó pihenést és feltöltődést kívánunk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.